Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Napjainkban egyre nagyobb teret hódít magának a blokklánc alapú technológia. Elég csak a kriptovalutákra gondolni, amelyeknek a kódja éppen ezen alapszik, legalábbis technológiai oldalon. Biztonságosnak és egyes esetekben lenyomozhatatlannak tűnik ez a megoldás. Azonban érdemes vigyázni, mert a kriptovaluták egyik napról a másikra elveszíthetik az értéküket. Elég csak a tavasszal bekövetkezett Terra Luna összeomlásra gondolni, amikor 24 óra leforgása alatt az online pénznem elveszítette a teljes értékét. Most pedig megjelent egy újabb trend, az NFT. Témánk: blokklánc, kriptovaluta és az NFT. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Benedek Botondot, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi kar oktatóját. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Kezdjük azzal, hogy mi is az az NFT, hogyan lehetne ezt meghatározni?
Igen, nos, ez egy nagyon jó kérdés, és egyben nagyon nehéz kérdés is. Ha valaki rákeres mondjuk az interneten arra, hogy mi is az az NFT, akkor nagy valószínűséggel egy pontos, precíz és helytálló definíció helyett olyan cikkeket, olyan videókat fog találni, amelyek megpróbálják leírni az NFT-knek a tulajdonságait, vagy épp összehasonlítják az NFT-ket mondjuk a kriptovalutákkal, esetleg a műalkotásokkal, de nagyon nagy valószínűséggel nem fog találni egy jó definíciót. Én azt mondanám, hogy egy átlagos rádióhallgatónak az NFT-re így érdemes gondolnia, mint egyfajta tanúsítványra, okmányra, amellyel igazolni lehet egy digitális jószág, legyen ez egy kép, egy videó, egy zene, vagy bármilyen más digitális alkotás, ezeknek a digitális alkotásoknak igazolni lehet az eredetiségét. Tehát ha nagyon röviden, tömören meg akarjuk fogalmazni, mondhatnánk azt, hogy az NFT egyfajta digitális tanúsítvány, amely a hitelesség és a tulajdonjog igazolására szolgál, elsősorban a digitális javak esetén.
Az NFT-k is blokklánc technológián alapulnak, de fontosnak tartanám letisztázni, hogy mi az a blokklánc.
Igen, ez szintén egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük az NFT-ket, meg mondjuk az NFT-k és a kriptovaluta közötti különbséget. A blokklánc esetén létezik ugyan egy pontos és precíz meghatározás, de az eléggé bonyolult és technikai. Az átlagembernek talán úgy érdemes a blokkláncra gondolnia, mint egyfajta vállalati főkönyvre, vagy egyszerűbben mondva néhány táblázatra, esetleg egy papírlapra, ahova felírjuk az egyes tranzakciókat. Azaz, mondjuk, hogyha István küld egy bitcoint Péternek, akkor ez a tranzakció bevezetésre kerül abba a bizonyos táblázatba, abba a bizonyos vállalati főkönyvbe, vagy akár egyszerűen gondolkodva felírjuk ezt a tranzakciót arra a papírra. Ezt követően, hogyha Péter küld 2 bitcoint mondjuk Sándornak, szintén egy új sort vezetünk be ebbe a táblázatba, vagy felírjuk ezeket arra a bizonyos papírra. blokkláncnak a lényege az az lenne, hogy ha elérünk egy bizonyos számú tranzakciót, mondjuk 1000 darabot, akkor innentől kezdve ezekről a tranzakciókról együttesen beszélünk, és azt mondjuk, hogy ezek alkotnak egy blokk, és az ilyen úgymond ezres blokkok sorozatát nevezzük blokklánc. Na most természetesen rögtön mondhatja a kedves rádióhallgató, hogy hát igazából a bank is pont ezt csinálja, azaz egyszerűen feljegyzi, hogy kinek mikor mennyi pénzt utalt, mennyi pénz van a bankszámláján. Sőt, ha valaki nagyon akarja, akkor azt is mondhatja, hogy igazából ezt ő maga meg tudná csinálni, egy weboldalon, egy webszerveren simán fel tudná jegyezni az ügyfeleinek a tranzakcióit, és akkor igazából miért értelme van ennek a blokklánc technológiának? Mi benne az újítás? Nos, amiben a blokklánc technológia mondjuk eltér a banki folyamatoktól, az az, hogy ezeknek a tranzakcióknak a hitelességét az nem a bank valamilyen központi szereplő fogja jóvá hagyni, hanem a blokklánc hálózatra csatlakozott számítógépek. Itt fontos tudni, hogy a hálózathoz igazából bárki szabadon csatlakozhat, és pont emiatt több százezer vagy akár több millió számítógép alkotja a hálózatot. Egy tranzakció pedig csak akkor fog bekerülni a blokkláncba, azaz akkor íródik be abba a bizonyos táblázatba, a hálózatba bekapcsolódott számítógépeknek több, mint a fele jóvá hagyja. És itt van az, ami informatikai szempontból ugye egy kihívást jelent, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül, egy másodpercen belül, vagy akár a másodperc tört része alatt több százezer vagy több millió számítógépnek jóvá kell hagyni azt a tranzakciót. Ez az a probléma, amit technikai szempontból megold a blokklánc, és ez az, amitől az utóbbi időben népszerűvé vált. Viszont még egyszer, az átlagembernek simán lehet úgy gondolni a blokkláncra, mint egy vállalati főkönyvre, vagy akár egy táblázatra, ahova be vannak írva a tranzakciók, és az egyedüli számottevő különbség a blokklánc és mondjuk a bankok között az az, hogy a tranzakcióknak a hitelességét, a jóváhagyását nem egy központi szereplő végzi, hanem a hálózathoz csatlakozott számítógép.
Az előbb említésre került a bitcoin, ami egy kriptovaluta, sőt talán a leghíresebb, legelterjedtebb kriptovaluta, és ugye ezek is blokklánc alapú technológián alapszanak. Milyen más hasonlóságokat lehet még felsorolni az NFT-k és a kriptovaluták között?
Az NFT-kre inkább úgy kell gondolni, mint egyfajta tanúsítványra. Mondjuk azt, hogy úgy gondoljunk az NFT-kre, mint egy ingatlannak a telekkönyvére. Ezzel szemben a kriptovaluták azok nagy vonalakban úgy működnek, mint az általunk már jól ismert valuták, mondjuk az euró, a dollár, a svájci. Azaz, hogyha van nekem egy kriptovalutám, mondjuk szóba került a bitcoin, van egy bitcoinom, és azt elcserélem egy másik bitcoinra, akkor teljesen biztos lehetek abban, hogy az újonnan kapott bitcoin, az pont ugyanannyit ér, mint a régi bitcoin. Ezzel szemben az NFT-k esetében nincs meg ez az átválthatóság, nincs meg ez a helyettesíthetőség. Pont mint a telekkönyvek esetén. Ha két ingatlannak a telekkönyveit elcserélem, akkor az újonnan szerzett telekkönyv az nem pont ugyanaz biztosítja nekem, mint a régi. Természetesen az megtörténhet, hogy a két ingatlan, vagy épp a két NFT, hogyha a párhuzamot tartjuk, akkor ugyanannyit ér. Pénzügyi szempontból én nem veszítek azzal, hogy elcseréltem egyiket a másikra, de a kettő semmiképp nem azonos. Ugyanúgy, hogy az ingatlannál lehet, hogy az értéke megegyezik a másik ingatlan értékével, de mindenképp valahol más helyen lesz, lehet, hogy mások a méretei, mások a szomszédai, ugyanez figyelhető meg az NFT-knél is, tehát hogyha az értéke még ugyanaz is, akkor is vannak közte különbségek. Ezek a különbségek lehetnek látható különbségek, ugye rengeteg olyan NFT van, amire azt mondjuk, hogy csak egy kép, és akkor a másik NFT az lehet egy másik kép, de hogyha a két NFT meg is egyezne, ugyanaz a kép lenne mindkettőn, akkor is az úgynevezett meta adatokban biztosan lesz eltérés. Ezek a meta adatok ugye azok az adatok, amelyek leírják, hogy ki az, aki létrehozta az NFT-t, ki az, aki bejegyezte a blokkláncon, kik voltak a korábbi tulajdonosai, korábban milyen áron cserélt gazdát, és így tovább. Tehát összefoglalva, igaz, hogy úgy a kriptovaluták, mint az NFT-t a blokkláncon vannak regisztrálva, és előszeretettel gondolunk rájuk úgy, mint nagyon hasonló fogalmakra, mégis nem érdemes összehasonlítani őket, mivel két teljesen más dologról van szó.
Van, mindennek egy értéke, ez így van az NFT tekintetében, és nem is olyan régen, ha nem tévedek, a nyár vége fele, a világ legértékesebb NFT-jét 65 millió dollárért adták el. Így jogos a kérdés, hogy mi határozza meg az értéküket, akár az NFT-nek, akár a kriptovalutáknak.
Így van, ez egy nagyon jó kérdés, és van létjogosultsága. Ahhoz, hogy válaszolni lehessen erre a kérdésre, érdemes lehet két részre osztani az NFT-t. Az első csoportban a sokak által ismert, mondjuk úgy, hogy kép NFT-k tartoznak. Azaz, amikor egy képből, egy zenéből, egy idézetből, akár egy tweetből készítünk egy NFT-t. Ezek azok az NFT-k, amelyeknek mondhatni semmilyen gyakorlati hasznuk nincs. Tehát azon kívül, hogy meg tudom mutatni mindenkinek, hogy birtoklom ezt az NFT-t, gyakorlatilag semmiféle gazdasági hasznot, gazdasági hozzáadott értéket nem terem. Ezek olyanok, mint a műalkotások, a festmények, a szobrok, gyakorlatilag arra jók, hogy egyfajta presztízst biztosítsanak a tulajdonosoknak. Meg tudom mutatni másoknak, sőt, nem csak meg tudom mutatni, hanem igazolni is tudom, hogy én birtoklom ezt a digitális jószágot, ezt a digitális javat, meg tudom mutatni másoknak, hogy megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy ilyesmire pénzt áldozza. Itt ebben a kategóriában az NFT-knek az ára az pont úgy határozódik meg, mint a műalkotásoknak az ára. Azaz, ez teljesen szubjektív, hogyha egy NFT vagy egy NFT kollekció nagyon felkapott, ismert, akkor nagyon sokat ér. Ha kevésbé ismert, akkor sokkal kevesebbet ér. Na most van egy másik kategória is, azok az NFT-k, amelyeknek van mondjuk úgy, hogy valamilyen gyakorlati hasznuk is. Említhetném itt például a játék karakter NFT-ket, vagy a manapság igencsak népszerű metaverzum terület NFT-ket, ezek azok a bizonyos land NFT-k. Ezek olyan NFT-k, amelyeket azért vásárol meg valaki, mert általuk hozzáfér valamilyen virtuális világhoz, hozzáfér valamilyen játékhoz. Na most azt kell tudni ezekről a virtuális világokról, vagy ezekről a játékokról, hogy a fejlesztőik a bevételeiket, vagy a bevételeiknek egy bizonyos részét szétosztják a játékosok a résztvevők között. Azaz, ebben a világban azzal, hogy valaki játszik, pénzt tud keresni. Persze egyelőre nem szabad arra gondolni, hogy akkor ebből meg fog gazdagodni a játékos, de már vannak olyan játékok, amelyekkel akár havi 4-500 dollárt is lehet keresni, csak azzal, hogy játszunk. Persze ennek az előfeltétele az az, hogy a játékosnak rendelkeznie kell az NFT-vel, mert ez biztosítja a hozzáférést a játék. Na most, ezek az NFT-k a legtöbb esetben viszonylag drágák. Több ezer, lehet, hogy több tízezer dollárba kerülnek, szóval egy olyan helyzet alakul ki, hogy a játékos, aki játszani szeretne, jó eséllyel nem rendelkezik akkora pénzzel, akkora tőkével, amiből meg tudja vásárolni az NFT-t. Ezzel szemben vannak befektetők, akik rendelkeznek tőkével, képesek megvásárolni ezeket az NFT-ket, viszont nincs idejük játszani, vagy csak nem szeretnének játszani. Gyakorlatilag kialakul az a paradox helyzet, hogy aki játszani szeretne, annak valószínűleg nincs elég pénze, hogy el tudja kezdeni a játékot, míg azok, akiknek van elég pénzük, semmiképp nem akarnak játszani. Na és erre a problémakörre született az utóbbi években egy olyan megoldás, hogy ezeket az NFT-ket bérbe lehet adni. És akkor az történik, hogy mondjuk a gazdag nyugat-európai, amerikai befektetők, akik rendelkeznek 20, 30, 50 ezer dollárral, vásárolnak NFT-ket, amelyekkel hozzáférnek bizonyos játékokhoz, bizonyos virtuális világokhoz, és ezeket az NFT-ket bérbeadják mondjuk ázsiai, afrikai játékosoknak. Na most, ahogy mondtam, nagyon sok pénzt nem lehet egyelőre ezzel termelni, pár száz dollárokról beszélünk havonta, viszont mondjuk Ázsiában, Afrika egyes részein, Indonéziában, ezek elég szép jövedelemnek számítanak, és akkor az történik, hogy az ázsiai folyamatosan játszik, ezzel termelve pár száz dollárt havonta, amit elosztanak a befektetővel. És egy részét megkapja értelemszerűen a játékos, másik részét megkapja a befektető. Na, az ilyen típusú NFT-k azok már egyfajta befektetésként működnek, és ezeket lehet elég szépen árazni. Mondok egy másik példát, ami lehet, hogy közelebb áll hozzánk, sőt, ez egy romániai példa. Romániai ügyvédek egy csoportja társult és létrehoztak egy NFT kollekció. És bárki, aki birtokol egyet ezek az NFT-k közül, az bizonyos előnyökben részesül, amikor igénybe szeretné venni ezen ügyvédeknek a szolgáltatásait. Beszélhetünk itt most arról, hogy mondjuk VIP ügyfélként kezelik, és akkor gyorsabb ügyintézést biztosítanak neki, de vannak már olyan NFT-k is, amelyek akár pénzügyi kedvezményeket is jelentenek. Na és akkor ebben a második kategóriába tartozó NFT-knek az értékét már sokkal-sokkal objektívebben meg lehet határozni. Ezek az NFT-k már ténylegesen egyfajta befektetésként működnek, és a vásárló az úgy gondolkodhat, hogy most fizet egy bizonyos összeget, és cserébe a jövőben valamilyen szolgáltatásokat, vagy esetleg tényleges pénzeket fog kapni. Azaz gyakorlatilag az NFT-k második csoportja esetén simán alkalmazhatók a hagyományos befektetéseknél alkalmazott vagy használt árazási módszerek.
Eltekintve a játék NFT-ktől, és visszatérve az egyszerű, kicsi képekből, vagy pálcika emberekből akár alkotott NFT-kre, hogyan lehet megtudni, hogy az az adott NFT eredetie? Hiszen ugye, ahogy az előbb elhangzott, ezek egyszerű rajzok, vagy tweetek is lehetnek. Bevallom, hogy én nem tudok szépen rajzolni, nagyon nem, de egyes NFT-ket még én is képes lennék megalkotni. Gondolom, hogy a nyomon követés kapcsán jön be a képbe ismételten a blokklánc.
Pontosan így van, a nyomon követés kapcsán jön be a képbe a blokklánc. Ha egy NFT eredetiségéről szeretnénk megbizonyosodni, akkor igazából eléggé egyszerű dolgunk van, hiszen csak annyit kell csinálni, hogy megnézzük, hogy ki az, aki létrehozta, vagy úgy is mondhatnám, hogy ki az, aki bejegyezte a blokkláncra. Talán itt a legjobb párhuzam, vagy a legkönnyebben követhető párhuzamot a vállalatokkal lehetne vonni, hiszen ahogy a vállalatoknál publikus, mondjuk a vállalatnak a bankszámla száma, vagy a vállalatnak az azonosító száma, amelyet, hogyha ismerünk, akkor rögtön tudjuk azonosítani a vállalatot, vagy hogyha a bankszámla esetén ismerjük a vállalatnak azt a bankszámla számát, azt a bizonyos IBAN, akkor rögtön tudunk neki pénzt utalni. Hasonló módon az NFT is minden egyes alkotónak, művésznek van egy azonosítója. És akkor, hogyha meg akarunk győződni egy bizonyos NFT-nek az eredetiségéről, egyszerűen csak annyit kell tennünk, hogy megnézzük, hogy ki az, aki bejegyezte a blokkláncon. Az alkotóknak, a művészeknek, vagy hogyha valamilyen szervezet hozta létre ezeket az NFT-ket, az alkotóknak, a művészeknek, vagy ezeknek a szervezeteknek, akik létrehozzák ezeket az NFT-ket, az azonosítójuk mindig megtalálható a weboldalon, egyszerűen annyi dolgunk van, összehasonlítsuk a két azonosítót. Amennyiben megegyezik az alkotó és a blokkláncon bejegyzett azonosító, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egy eredeti NFT-ről van szó.
Visszacsatolnék még egy kicsit a kriptovalutákra, hiszen ezek esetében tudjuk, hogy nagyon gyorsan változik, vagy legalábbis változhat az értékük, pontosabban az árfolyamuk. Gondoljunk bele, hogy Elon Musk bejelentette, hogy Bitcoinnal, ugye a leghíresebb, legelterjedtebb kriptovalutával is lehet fizetni a Teslákért. Az árfolyam lényegében kilőtt. Aztán meggondolta magát, az árfolyam pedig mélyrepülésbe került. Ez a kockázat nem áll fent az NFT-k esetében is, hogy egyszer csak egy bejelentés hatására elveszítik az értéküket?
Igen, sőt, mivel az NFT, ugye, ahogy mondtam, két csoportra osztható, és az egyik kategóriának nem igazán van gyakorlati haszna, azt mondanám, hogy itt még erősebb lehet ez a hatás. Azaz, hogyha valaki, aki elég nagy befolyással bír, jót vagy épp rosszat mond az adott NFT-ről, akár az adott művészről, vagy a teljes NFT kollekcióról, annak nagyon nagy hatása lehet az árfolyamra, vagy akár az NFT-k árára.
Az embereknek mindig volt hajlama arra, hogy gyűjtsenek valamit. Gondoljunk például a bélyeg gyűjteményekre. 2-3 évtizeddel ezelőtt hatalmas értéket jelentettek, mára viszont már a töredékét sem kapnánk meg annak, amit egykoron értek. Nem áll fenn ugyanennek a lehetősége az NFT-k esetében is? Teszem azt, hogy a most nem olyan régen 65 milliárd dollárt érő NFT 1-2 éven belül idézőjelesen csak 1-2 milliót érjen, vagy esetleg semmit.
De igen, természetesen ennek a lehetősége fennáll, sőt, nem csak, hogy fennáll ennek a lehetősége, hanem igazából ez már meg is történt. Mindez úgy, hogy ez az NFT piac, ez az NFT világ alig néhány éves. A legkorábbi NFT-ket úgy 2017 körül jegyezték be, de igazából teret az NFT-k 2019-20-ban kezdtek hódítani, és a tavalyi év második felében mondhatni, hogy kialakult egyfajta NFT láz, és az érdeklődők nagyon-nagyon sok NFT-t vásároltak, ami az árakat az egekbe ugrottan. Azonban ez az NFT őrület alább hagyott decemberben. Sőt, az idei évben egyre kisebb volt az NFT-k iránt a kereslet, így sok-sok NFT ára 50-60%-kal csökken. Vannak olyanok is, amelyek már 90-95%-kal csökkentek. Sőt, az az igazság, hogy olyanok is vannak, amelyek iránt gyakorlatilag már megszűnt az érdeklődés, azaz eladhatatlanná váltak. Természetesen a legjobb alkotások és a jól kigondolt projektek, még ha veszítenek is az értékükből, nem fognak eltűnni, legalábbis nem fognak eltűnni a közeljövőben, de kevésbé jó alkotások nagyon-nagyon gyorsan elveszíthetik az értéküket.
Ahogy elhangzott, NFT-ből is többféle van, de hogyan reklámozzák magukat az NFT-k, már ha egyáltalán beszélhetünk reklámokról? Gondolok itt arra, hogy kriptovalutákból is többféle van, kezdve a Bitcoin, Ethereum, a tavasszal összeomlott Terra Luna, a Dogecoin, és még nagyon hosszan lehetne folytatni a felsorolást. Hogyan tudja meggyőzni az esetleges vásárlókat az egyik NFT típus, hogy de akkor belém fektest a pénzedet?
Ilyen tekintetben nincs számottevő különbség az NFT-k és más online értékesíthető termékek között. Az alkotók itt is ugyanúgy, mint minden más terméknél próbálnak partnerségeket kötni a nagy márkákkal, a hírességekkel, akiknek a mondani valója mondjuk úgy, hogy sok emberhez eljön. Például, hogyha egy színész vagy egy énekes vásárol egy NFT-t, vagy akár egy egész kollekciót, és erről publikusan beszél, akkor az egy nagyon jó reklám lehet. De az is simán elképzelhető, hogy az alkotó úgy próbálja reklámozni az NFT-jét, hogy adott színésznek, énekesnek ajándékoz egy-két NFT-t cserébe a sajtónyilvánosságért, és így népszerűsíti az alkotásait. Vannak olyan NFT-k is, amelyek mondjuk focistákról, vagy más sportolókról, esetleg hírességekről készültek valamilyen művészi feldolgozásban, és ha ezt az adott híresség felkapja, tetszik neki, akkor megint egy nagyon nagy reklámot csinál. Az egyre népszerűbb metaverzumokban mondjuk, ugye ezek a metaverzumok azok a bizonyos virtuális világok, a nagy márkák hajlandók virtuális területeket vásárolni, és ott reklámozni magukat, és mondhatom azt, hogy így indirekt módon reklámozzák az NFT-ket is. Hiszen sokan úgy gondolják, hogyha mondjuk a Coca-Cola, vagy épp az Audi, vagy akármilyen más nagy brand hajlandó NFT-ket vásárolni egy virtuális világban, akkor ezeknek biztosan van jövőjük, és akkor ők is hajlandók ebbe pénzt fektetni. Mindezek mellett az alkotók, a különböző közösségi, a média, influencerek segítségével is reklámozzák az NFT-ket. Azaz fizetnek a sokak által követett YouTube csatornák tulajdonosainak, a nagy Facebook oldalak tulajdonosainak, hogy az általuk készített NFT-ket, azokat reklámozzák, bemutassák a hallgatóiknak, követőiknek.
Tegyük fel, hogy valaki NFT-t szeretne vásárolni, NFT-be szeretne befektetni. Hol találja meg őket?
Az NFT-k most vannak abban a fázisban, mint a kriptovaluták 2015 környékén. Azaz, ez még csak egy kialakulóban lévő piac, éppen ezért nagyon könnyen manipulálható, és vannak még technikai problémák is. Emellett kiberbiztonsági szempontból szintén csak gyerekcipőben jár ez a szegmens. Mindezeket figyelembe véve azt kell mondanom, hogy ez egy kockázatos piac. Ez azt jelenti, hogy akik NFT-be fektetnek, azok nagyon nagy nyereségeket érhetnek el, de ugyanúgy nagyon-nagyon nagy veszteségek is keletkezhetnek rövid idő alatt. Láttunk már olyat, hogy 2-3 nap alatt az egyes NFT-k ára 2-3, akár 5-szörösére növekedett, de olyat is, hogy egy nap alatt elvesztették az értékük 60%-át. Személyes véleményem szerint csak az vásároljon NFT-t, vagy csak annyi pénzt fektessünk NFT-be, amennyit nyugodt szívvel el tudunk veszíteni. Vannak ugyan mindenféle előrejelzések, árfolyam számítások, de ezek egyelőre nem igazán megbízhatóak. Pont emiatt azt javasoljuk mindig, hogy aki NFT-t vásárol, az diverzifikálja. Azaz sokkal jobb, sokkal biztonságosabb az, ha egy 3000 eurós NFT helyett valaki vásárol 10 darab 300 eurós NFT-t 10 különböző kollekció. Lehet, hogy ebből a 10-ből 1-2 a jövőben értéktelenné válik, de a másik 8 kompenzálni tudja a veszteséget. Ami azt a részét illeti, hogy hol tudunk NFT-ket vásárolni, a válasz elég egyszerű. Vannak úgynevezett online piacterek, ahol ezeket az NFT-ket meg lehet vásárolni, ilyen például az OpenSea, vagy épp a Binance-nek a piacterem. Ezeket úgy kell elképzelni, mint mondjuk az emagot, ahol láthatjuk az NFT-ket, ezeknek az árát, hogy kik birtokolták őket korábban, ki az, aki bejegyezte a hálózatra, és mindenféle ilyen technikai adatot, és amennyiben szeretnénk, akkor meg tudjuk vásárolni. Vannak már olyan platformok is, amelyeken az NFT-ket akár euróval vagy dollárral meg lehet vásárolni, tehát nincs szükségünk feltétlenül arra, hogy kriptovalutákat birtokoljunk, illetve kezdtek kialakulni azok a piacok is, ahol mondjuk még kriptovalutával kell fizetni az NFT-kért, de a platform segít nekünk a pénzünket átalakítani kriptovalutává, tehát hogyha rendelkezem dollárral, euróval a bankszámlámon, akkor gond nélkül megadom a bankkártya adataimat, és meg tudom vásárolni ezeket az NFT-ket. Itt viszont ugye nagyon fontos felhívni a kedves rádióhallgatók figyelmét, hogy azért nagyon vigyázzanak arra, hogy kinek adják meg a bankkártya adataikat. Ha nem teljesen biztosak a dolgukban, nem tudják, hogy ez pontosan hogy működik, akkor érdemes megkérdezni valakit, aki egy kicsit jobban ért ehhez az egészhez, vagy akár az is lehet egy megoldás, ha valaki mindenképp szeretne NFT-t vásárolni, hogy használjon valamilyen közvetítő szolgáltatást, valamilyen úgymond feltölthető bankkártya, mondjuk a Revolutot, ami elég népszerű Romániában is, mert akkor, hogyha ezek az adatok, ezek a bankkártya adatok rossz kezekbe is kerülnek, maximum annyi pénzt tudnak majd ellopni tőlünk, amennyi a Revoluton van, és nem az történik, hogy lenullázzák a teljes bankszámlát. Tehát még egyszer röviden, NFT-t lehet vásárolni ilyen online piactereken, mondjuk OpenSea, Binance, egyszerűen a bankkártyánk segítségével, de nagyon vigyázzunk arra, hogy kinek adjuk meg a bankkártya adatainkat, mert rengeteg a csalás az internet.
Zárjuk azzal a beszélgetést, hogy mi lehet meglátása szerint az NFT-k jövője. A kriptovaluták, így a blokklánc technológia is kiállta az idő próbáját. Képes lehet erre az NFT is hosszú távon?
Igen, mindenképp véleményem szerint képes lehet erre az NFT, és ki fogja állni az idő próbáját. Természetesen, ahogy mondtam már korábban is, azok az NFT-k, amelyek nem rendelkeznek a valós fizikai életben gyakorlati haszonnal, azoknak jó eséllyel a legnagyobb része el fog tűnni, viszont folyamatosan alakulnak ki azok az NFT-k, amelyeket a mindennapi életben használni tudunk, amelyeknek valamilyen gazdasági előnye van, és ezek valószínűleg nagyon-nagyon hosszú ideig velünk maradnak.
Tanár úr, kezdjünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Benedek Botondnak, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.